Szeretettel köszöntöm a Mandiner nézőit és hallgatóit. Ez itt a Harctér, a Mandiner heti geopolitikai magazin műsora Robert C. Castellel és Benda Arzsevszky Antonnal, akiket szeretettel köszöntök.
Sziasztok!
Sziasztok!
És a házigazdával Póca Istvánnal. Én szeretettel köszöntöm a nézőket, hallgatókat, benneteket. Ezúttal Anton is online van velünk, mert egy picit megfázott, és ezért a saját maga és a mi biztonságunk érdekében távolról van velünk. Viszont a témáink azok nem kevésbé izgalmasak, mint a múlt héten. Kezdjük talán Macronnal, ahogy tegnap a fiúkkal beszélgettünk. Ugye ez most a meghatározó téma, talán mondhatjuk európai szinten is. Kezdjük talán azzal, hogy 2000 francia katona készül Ukrajnába az orosz hírszerzés szerint, illetve a francia védelmi miniszter jelezte, hogy 20 000 katonájuk egy hónapon belül bevethető Ukrajnában. Mit gondoltok erről? Most már többször beszélgettünk Macronnak erről a megnyilatkozásáról, de egyre inkább úgy tűnik, hogy ez nem üres fenyegetés, hanem kezd egyre komolyabban gondolni. Robert?
Hát én azt hiszem, ezt az újfajta francia stratégiát lehetne úgy hívni, hogy a stratégiai felelőtlenség módszere, mondjuk úgy. Stratégiai felelőtlenség módszere, és szerintem ez felelőtlenség két szinten is. Az egyik szint Oroszországgal szemben. Tehát most az oroszokat gyakorlatilag egy dilemma elé állítják, hogy lehet, hogy most 2000, egy hónap múlva 20 ezer, és az év végéig 60 ezer szövetséges katona Ukrajnában. Most akkor a kérdés az, hogy az oroszok már bevárják-e azt, hogy 60 ezer szövetséges katona, nyugati katona legyen Ukrajnában, és gyakorlatilag ez volt az, amit meg akartak akadályozni ebben a háborúban, pont ez a forgatókönyv, vagy pedig tesznek valamit ez ellen. És akkor föltevődik a kérdés, hogy mit tehetnek, hogy befolyásolják ezt az európai döntést. És túl sok lehetőségük nincs, de például nekem egyre valószínűbbnek tűnik ebben a helyzetben a Karaganov által javasolt megoldás, hogy kell valami nagyon rosszat csinálni, hogy még rosszabbat elhárítsuk, és egy taktikai atomcsapásra gondolok Ukrajnára. Tehát nem azért, hogy kárt okozunk az ukránoknak, hanem hogy egy üzenet, egy kinetikus üzenetet küldjünk Európának, vagy Nyugatnak általában, hogy ez a tétje a dolognak. És nagyon hirtelen ide kerülhetünk ebbe a pozícióba, mert sok más lehetősége Oroszországnak arra, hogy egy erőteljes üzenetet átadjon a Nyugatnak, egyenesben igazából nincs. És igen aggaszt. Tehát ez az egyik szintje, ami az egyik szint, ahol megnyilvánul ez a stratégiai felelőtlenség. A másik szint pedig az Egyesült Államokkal szemben. Tehát az Egyesült Államok, az amerikaiak eddig tudták, hogy az európaiak paraziták. De legalább biztosak voltak benne, hogy nem felelőtlenek. Most már az európák nem csak paraziták, hanem felelőtlenek is. Tehát látjuk azt, hogy aztán Kalasztól hallottuk azt a mondást, hogy el kell pusztítani Oroszországot, idézte Kátót, hogy Oroszországot el kell pusztítani. Most, mikor az egyre NATO-szkeptikusabb amerikai szavazók ezeket a dolgokat hallják, akkor azt mondják, hogy bocsánat, nem elég, hogy a mi pénzünkön szórakoztok, de még meg is bolondultatok? Tehát hadd ne hagyjuk már, hogy ezek a kis államok a Szerbia szerepét játsszák, és újra belerántsák a világot egy világháborúba, ami ezúttal atomháború is legyen. Tehát szerintem itt két dolgot feszegett Macron, én tudom, hogy azok a lájkok a Facebookon nagyon-nagyon csábítóak, és kell nagyokat mondani, De szerintem ez iszonyatos felelőtlenség két szinten is.
Robert, hadd kérdezek vissza egy dologra, a taktikai atomfegyverre. Sonkuti Bálint mondta azt, hogy ő azt tartja elképzelhetőnek, vagy elképzelhetőbb szenáriónak, hogy először csinálnak egy kísérleti atomrobbantást valahol egészen távol az orosz sztyeppéken, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy ők ezt komolyan gondolják. Szerinted kísérleti atomrobbantással kezdenek, vagy rögtön dobnák ezt a bombát?
Én erről írtam egy cikket ezelőtt másfél évvel talán, hogy mik az orosz nukleáris stratégiának a lehetőségei ebben a háborúban. És megjelöltem egy egész sor lépcsőfokot, hogy miket tehetnek az oroszok. Tehát a legminimálisabb dolog az, hogy elkezdik mozgatni a saktáblán ezeket a nukleáris eszközöket, láttuk ott a finn határ mellett is, ilyen erődemonstráció. A második lehetőség, hogy felrúgják az utolsó meglévő fegyverzetkorlátozási egyezményt az Egyesült Államokkal. Ez is egy lehetőség. Szintén egy nukleáris lépés, de papíron történik, nem egy kinetikus lépés. És a harmadik fokozat, ezek már a különböző nukleáris robbantásoknak, vagy a célba jutató eszközöknek a tesztelései, és ezt lehet Ferenc József földön, Nova Zemlján kipróbálni, lehet valahol Oroszországban, lehet a világűrben, műholdak ellen, lehet Ukrajnában, egy infrastruktúra ellen, tehát millió lehetőség van, de itt a legfontosabb szó, ami összeköti, gyakorlatilag a fonal, ami összeköti ezeket a dolgokat, hogy atom. És ez egy nagyon rossz fejleménynek tartom. Én azt hiszem, hogy a hidegháború alatt nagyon vigyáztunk arra, hogy ne történjen direkt összeütközés az atomhatalmak között, ne kerüljenek direkt konfrontációba. Láttunk ilyen dolgokat mondjuk Pakisztán és India között többször is, de ilyen szintű kockázatvállalást, egy direkt összeütközésre két atomhatalom között, erre nem ismerek példát, és tehát több tízezer katonával direkt hadviselés, és én azt hiszem, hogy bármelyik lépcsőfokot lépjük is meg, hogy most itt tesztelünk, vagy ott tesztelünk, ez mindenképpen fölfelé visz minket ezen a Herman Kahnnak az eszkalációs létráján, és Oroszországnak nincs túl sok ideje. Tehát, hogyha már arról beszélünk, hogy már vannak francia csapatok Ukrajnában, és további 2000 csapatot akarnak oda mozgósítani, akkor Oroszországnak az ideje nagyon hamar elfogy, és hogyha összesűrítjük ezt az idősávot, amiben cselekedhetnek, akkor lehet, hogy át fognak ugrani néhány lépcsőfokot, és nem fogják fokozatosan fölmászni őket.
Európa hitelessége nulla lesz, ha Oroszország nyer. Macrontól származik az idézet. Anton, te hogy interpretálnád ezt, illetve a Robert által elhangzottakat?
Hát én máshogy látom ezeket az eseményeket. Talán nem titok, mert korábban is ugye beszéltünk az elmúlt hetekben Macron nyilatkozatairól. És legalább van egy kis vita Roberttel. Én nem tartom feltétlenül jónak, hogy teljes egészében átvesszük az orosz interpretációt. Persze érdemes meghallgatni azokat, azt, amit ők mondanak, de ugye ebben az esetben az oroszok egy nagyon ügyes kampányt építettek fel Macron nyilatkozatai köré, és egy az egyben átvesszük ezt az interpretációt. Nézzük meg, hogy mit mondtak az orosz vezetésben az elmúlt hónapokban, és mit mondott Macron. Ugye az orosz vezetés konkrétan mondjuk nukleáris csapásokkal fenyegette meg a nyugatot, az orosz vezetés azt mondta, hogy ha kell, akkor akár nem tudom, Berlinig vagy Lamans csatornáig mennek, tehát konkrét fenyegetések hangzottak el a nyugattal szemben. Mit mond Macron? Ugye Macron azt mondta, hogy nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a jövőben, ha úgy alakul, akkor akár francia csapatok, vagy NATO-s csapatok lehetnek Ukrajna területén. Ugye ilyen, ehhez hasonló forgatókönyveket egyébként nézegetett, tehát ilyen drasztikus forgatókönyvek felmerültek, mint a balti államokban, vagy Németországban is, hogy mi van akkor, hogyha Oroszország lerohanja a balti államokat. De mi van akkor, hogyha Oroszország megtámadja Németországot. És ebben a műsorban beszéltünk róla, hogy ezeknek a valószínűsége egészen csekély, mondjuk úgy. De ilyen forgatókönyvre szükség van, hogy beszélnek róla, hogy a döntéshozók ilyen forgatókönyveket készítsenek. Ugyanúgy szükség van arra a forgatókönyvre is, hát a franciák szerint legalábbis, hogy mi van akkor, hogyha francia csapatok lépnek Ukrajna területére, aminek ugyancsak szintén zéró, vagy picit zéró feletti valószínűsége van. Most az oroszok erre nagyon ügyesen felépítettek egy kampányt, és az elmúlt hetekben ezt a témát feszegetik a különböző orosz csatornákon, hogy Franciaország most már csapatok megküldésére készül, sehol, semmilyen forrásból nem lehet, hiteles forrásból nem lehet olvasni, hogy a franciák katonákat készítenek fel, hogy Ukrajnába küldjék. Ugye az általad említett cikk is orosz hírszerzése vonatkozik, István. Egyébként először ilyen orosz milbloggeres csoportokban jött elő, Telegram csoportokban jött elő, hogy ők aztán azt hallották valamilyen forrásból, hogy a franciák előbb 700 idegen légióst küldenének Odesszába, majd egy másik csoportban néhány héttel később már 1500-as szám szerepelt, majd az orosz hírszerzés ezt a bizonyos állítólagos 2000 fős kontingest állította.
Anton, bocsánat, hogy megakasztalak, a cikk, amire hivatkoztam, a védelmi miniszterrel kapcsolatban, az a Le Monde. Tehát ott mondta azt, hogy a francia fegyveres erők készállnak a legnehezebb konfliktusokra, és itt beszélt arról, hogy 30 nap alatt 20 000 katonát képesek bevetni.
Ugye
nem ugyanarról beszélünk.
Itt nem beszélünk arról, hogy hiteltelen lenne a Le Monde, vagy a Le Monde azt állítana, hogy a francia csapatok Ukrajnába mennének. Itt ugye te is idézted a cikket, hogy francia csapatok, ha kell, akkor készen állnak. Ugye a NATO csapatok is, ha kell, készen állnak Lengyelországban. A NATO csapatok, ha kell, készen állnak Romániában. Ugye ezekkel is kell tisztában lennünk. Az elmúlt két év háborújának a következménye az, hogy a NATO megerősítette a jelenlétét például Lengyelországban, a balti államokban, és Romániában most készül 1,5 milliárd dollárból az egyik legnagyobb támaszpont, NATO támaszpont, ahol több mint 10 000 NATO katona fog állomásozni. Ugye az, hogy készenlétben van 10 000 katona Romániában egy esetleges Oroszországgal szembeni konfrontáció esetére, ugye nem hisszük azt, hogy azt jelenti, hogy ez a 10 000 katona arra készül, hogy bemenjen Ukrajnába. Ezek nem, ugye nem ugyanarról beszélünk. Tehát az én interpretációm az, hogy Macron egy ilyen stratégiai, ugye erről beszéltünk múlt héten, ezt geopolitikailag stratégiai bizonytalanságnak nevezik, ő nem zárja ki azzal, hogy nem zárja ki ezt a lehetőséget, azzal az oroszoknak üzen, hogy nem szabad mindent megtenni korlátlanul, az oroszoknak ügyelnie kell arra, hogy Európának igenis számít az, hogy mi történik Ukrajnában, és Oroszország mit tesz Ukrajnával, mert fennmarad annak a lehetősége, akár elméleti szinten is, hogyha úgy ítélik meg a helyzetet, akkor beavatkoznak. Ahogy egyébként az Egyesült Államok fenntartja ezt a stratégiai bizonytalanságot Tajvan esetében is, és ahogy egyébként ugye Izraelben is, hogy mondjam, ezt a fajta bizonytalanságot fenn kell tartani a Hamas erőjével szemben, és nem szabad belemenni, ahogy a Robert is az elmúlt hónapokban konzekvensen állította, hogy nem szabad belemenni ilyenfajta engedményekbe a Hamasszal szemben, és nem szabad eleve meghúzni azokat a vörös vonalakat, amelyeket aztán szabadon értelmezhetnék mondjuk a Hamasz által. Tehát ez ugyanaz a logika, ugyanaz a kategória, de ugye a kettő, nem mossuk össze a kettőt, hogy az, hogy készenlétben van X katona, ez nem azt jelenti, hogy ők egyébként Franciaország beküld ennyi embert Ukrajnába. Még egy gyors gondolat, a számok szintjén is egyébként vannak erős nem megfelelések, tehát csak hogy párhuzamba állítsam azt az állítólagos, nem tudom, 700, vagy 1500, vagy 2000 állítólagos francia idegen légióst. Ugye Ukrajna területén jelenleg, vagy legalábbis most pontos számokat nem tudjuk, de a csúcsponton 16 000 külföldi önkéntes harcolt. Grúzok, britek, kanadaiak, volt amerikai veteránok, örmények, belaruszok vannak szép száma, több száz belarusz ilyen önkéntes katona van Ukrajna területén, 16 000. A fronton feltehetően mindkét oldalon, oroszok oldalán és Ukrajna oldalán olyan 300 és 400 000 közé teszik ugye a két haderőnek a létszámát konkrétan ugye a frontvonalon. Most ezzel szemben, hogy mondjam, ez a feltételezett 1500 vagy 2000 francia idegen légiós, akit állítólag orosz források szerint Franciaország már majdnem, hogy Odesszába küldené, hát hogy mondjam, perspektívában nem éppen zavarna ott semmit. Tehát ezeket a számokat az érdemes tudni. Tehát már eleve 16 000 önkéntes külföldi van, vannak tanácsadók, a számokat nem tudjuk, egyébként pedig olyan 300 000 fölött van a haderőnek a létszáma. Tehát most ezzel szemben nézzük azt az oroszok által állítólagosan meglebegtetett számokat. Nyilván ez
ennek nincs semmilyen jelentősége. Lenne egy költői kérdésem, de ezt lehet, hogy lecsapjátok, de hogy a francia külügyminiszter jelzi azt, hogy néhány lépésre szükség, tehát néhány ilyen lépés szükségessé tenni a jelenlétet Ukrajna területén, anélkül, hogy átlépnénk a hadviselés küszöbét, akkor az mennyiben fér bele a stratégiai bizonytalanságba, hogyha kvázi eleve kizárja a külügyminiszter és rögtön árnyalja a franciának a szavait. De látom, hogy Robert szeretne hozzászólni, csak beindul akkor itt a vita, Robert.
Nem, hát tényleg nekem tényleg tele van a sárcipőm avval, hogy a háború eleje óta mindig, mikor valami kényelmetlen tény merül föl, akkor azt mondjuk rá, hogy ez egy orosz propaganda. Tehát én nem hiszem, hogy Kalász asszonynak a megnyilvánulása az is orosz propaganda lenne, a Le Monde-nak a cikke is egy orosz propaganda lenne, a francia vezérkari főnöknek a hozzászólása is propaganda lenne, tehát Macron is egy orosz propaganda, Le Monde is egy orosz, minden orosz propaganda, amikor valami kényelmetlen. Ez az egyik dolog. A másik dolog, valahányszor arról beszélünk, hogy egy szuperhatalma közötti konfliktus alakulhat ki, vagy egy atomháború, vagy atomháború keveredhet, atomfegyvere keveredhetnek a dologba, akkor itt nem annyira az esélyeken van a lényeg, hanem a téten. Tehát van egy esély, és van egy tét, és mikor nagyon-nagyon alacsony is az esély annak, hogy ez bekövetkezik, a tét annyira magas, hogy érdemes komolyan megvizsgálni ezeket a dolgokat. Ez kettő. Három, lehet, hogy csak nekem tűnik úgy, de látunk egy koordinált európai, hangsúlyozom európai, nem amerikai bekeményítést, és a narratívának, vagy a retorikának a változását ebbe az irányba, hogy igenis, hogyha kell, akkor nem fogjuk hagyni Ukrajnát elesni, és hogyha kell, akkor csapatokat küldünk Ukrajnába, és ezt halljuk mindenféle irányból, nem csak Macron irányából. Hallottuk a Baltikumból, hallottuk Lengyelország felől, hallottuk ezt az ötletezést a lengyel atomfegyverrel, tehát a vektorok mind ugyanabba az irányba mutatnak, tehát a kommunikáció ugyanabba az irányba mutat, és erre reagáltak az oroszok. És nem csak az oroszok reagáltak erre, hanem az amerikaiak is reagáltak erre. Tehát valószínűleg az a figura, aki Trump elnöknek lenne a nemzetbiztonsági tanácsadója, pont azt mondta Kolbics, pont azt mondta, amit én mondtam, hogy itt van itt egy nagy adag felelőtlenség ebben a kommunikációban, és ez az egész mese, hogy ez most idegen légiósok, meg 1500, meg ezek teljesen mellékes ezek adatok, amiknek abszolút semmilyen jelentősége nincs, itt az elvről beszélek. Én arról beszélek, hogyha Oroszország azt érzékeli, legalábbis az Európa és a kommunikáció alapján, az európai kommunikáció alapján van némi alapja annak, hogy ezt érzékeljék, hogy az európaiak igenis szándékukban, legalábbis fontolgatják azt, hogy csapatokat küldenek Ukrajna területére. Ez pont az a dolog, amiért az oroszok elindították a háborút, hogy ne legyenek nyugati csapatok a határaikon. Tehát ne legyen számottevő nyugati kontingens a határaikon. Ezért indítottak el egy háborút. Ha egy egész háborút elindítottak ezért Európa második legnagyobb országa ellen, akkor nem elképzelhetetlen azt, hogy további drasztikus lépésekre is elszánják magukat, hogy ez ne következzen be, még mielőtt több tízezer nyugati katonával találkoznak a határaikon. És én ezért javasolom azt, hogy teljesen mellékesen, függetlenül attól, hogy az oroszok mit mondanak, figyeljünk nagyon oda arra, hogy az oroszok mit csinálnak, mert 8 napon túl gyógyulhat. Tehát én azt hiszem, hogy ennek nagyon magas a tétje ennek a dolognak, és érdemes odafigyelni, és azt mondani mindenre, hogy hát ez orosz propaganda, ez a magyar média bizonyos szegmensének, vagy bizonyos elemzőknek ez megfelel, de nem egy komoly beszélgetés keretén belül.
De csak hogy folytassam ezt a kis vitát, hogy az orosz propaganda az nem az, hogy idézik Macron szavait, vagy felerősítik Macron szavait, hanem amikor már konkrétan arról beszélnek, hogy francia csapatok hogyan és milyen módon kerülnek francia csapatok Odesszába, és milyen mennyiségben, ami ugye semmilyen formában sem nincs megerősítve hiteles forrásokból, sem szó nem volt róla, az már viszont orosz propaganda. És ugye amikor Le Monde-ról beszélünk, a Le Monde ilyet nem állított. Tehát még egyszer mondom, a Le Monde cikkben, ahogy István is idézett, az szerepel, hogy francia csapatok vannak készenlétben. Az, hogy oroszok mit találnak ki, milyen körítést találnak ki e köré, az már propaganda. Ahogy egyébként létezik nyugati propaganda is, tehát ebben teljesen egyetértünk, hogy bizonyos dolgokat, amikor, nem tudom, Oroszország súlyos és bizonyos jellegben Oroszország súlyos és azonnali összeomlását látják, akkor az ugyancsak egy felerősített, mondjuk nyugati információs hadviselésnek a része. Ahogy Oroszország is bizonyos tényekből, mondjuk nyilatkozatokból kiindulva felépít egy nagyon ügyes egyébként kampányt, az ugyancsak az orosz információs hadviselésnek a része, és ezt ennek megfelelően kell kezelni. Tehát a francia idegenlégiósok érkezés, állítólagos érkezése Odesszába egy fikció, amit ennek megfelelően kell kezelni. Csak még egy dolog Európáról, amit Robert mondott, hogy most mennyire kezelik az európai vezetők agresszívan, vagy nem felelősség teljesen. Ugye eddig bizonyos kritika pont azért érte egyébként az európai vezetőket, mert hogy Ukrajnát nem érdekli senkit Ukrajna, valójában ezek csak ilyen hangzatos nyilatkozatok, semmi nincs a valódi kommunikáció mögött, valójában az ukránokat csak kifacsarják és magukra hagyják. Amikor erőteljesebb irányba megy ugye a csehek most éppen ugye 700 ezer lőszert gyűjtöttek össze, tüzérségi lőszert gyűjtöttek össze Ukrajnának, amikor ilyen konkrét lépések történnek, konkrét nyilatkozatok történnek, akkor pedig azt mondjuk, hogy felelőtlenség. Abszolút egyetértek egyébként veled, Robert, hogy bizonyos nyilatkozatokkal óvatosan kell bánni, és az eszkaláció irányába visz bennünket. Ugyanakkor azt mondom, hogy bizonyos lépéseket már eddig is meg kellett volna tenni, ami Oroszország elrettentésére, stratégiai elrettentésére vonatkozik.
Anton,
szeretnék valamit.
Egy fél pillanat, csak Antonnak a általam vélelmezett Mandiner kritikáját, hogy pontosítsam, hogy valószínűleg arra utalhattál, vagy jól gondolom, arra utalhattál, hogy a Mandiner is szemlézte egy orosz lapnak, de kihangsúlyozta, hogy egy orosz lapnak, és egy orosz lapnak a publicistájának a véleményét Odesszával kapcsolatban. Tehát én nem látom azt, hogy bárki állítana, Mandiner.hu nem látom.
Nem, én nekem semmilyen kritikám nem volt.
Na, csak egy szemle volt.
Abszolút. Én az orosz propagandát kritizálom, hogy azt mondom, hogy ezt megfelelően kell kezelni. Nem is kritizálom, tehát ez a realitás, ahogy nyugati propaganda is van, ezt megfelelően helyen kell kezelni. Tehát ha megjelenik egy ilyen hír, akkor tudni kell, hogy mi van mögötte. És ne kezeljük mondjuk valóságnak ezt a fajta hírt. Ennyi.
Robert?
Két dolog. Én egy vakhangot nem mondtam avval kapcsolatban, amit az oroszok nyilatkoztak, nem említettem Odesszát, nem említettem az idegen légiót, semmit. Amiről beszéltem, az kizárólag nyugati nyilatkozatok voltak, a különböző nyugati figuráknak a nyilatkozatai, és erre reagáltam. Tehát erre reagáltam. Azt, hogy az oroszok mit mondanak, az kevésbé érdekel, engem az érdekel, hogy az oroszok mit csinálnak. Tehát ez egy. Kettő, tisztában kell lenni avval, hogy nem minden kommunikáció propaganda. A kommunikáció egy része az elrettentés szolgálja, és nekem teljesen egyértelmű, hogy az európai kommunikációnak a fő iránya az elrettenteni Oroszországot attól, hogy tegyen most bizonyos lépéseket. Tehát ez a célja. Ugyanakkor én fölhívom a figyelmet arra, hogy ez az elrettentő kommunikáció az áteshet a lónak a másik oldalán, és vannak veszélyei. Tehát ez nem egy ingyen dolog, hogy mondok nagyokat, és akkor ebben elijesztettem az oroszokat, és ennek nincsenek veszélye. Ennek vannak veszélyei, és engem igen aggasztanak. Nekem is épp úgy, mint Antonnak kisgyerekeim vannak, és igen aggasztanak ezek a dolgok, mert nem vagyok teljesen biztos benne, hogy az a balti törpe, amelyik arról beszél, hogy meg kell semmisíteni Oroszországot, egyáltalán tudatában van arról, hogy miről beszél. Miről beszél az a hölgy, miről beszél egyáltalán. Tehát láttuk már az első világháborúban, hogy ezek a kis államok hogyan rántják be a nagyhatalmakat magukkal a háborúkban. Nekem semmi kifogásom nincs az ellen, hogyha a Baltikum akar háborúzni Oroszország ellen, parancsoljanak, csak valamiképp hagyjanak minket ki ebből a dologból. Hát én nem szeretnék semmilyen háborúba keveredni, főleg nem atomháborúba Oroszországgal, azért, mert valaki Nyugat-Európában, vagy a Baltikumban, vagy Lengyelországban nagyot mondott. Tehát ez, ami az elrettentést szolgáló kommunikációt illeti. És ami pedig a csehek által összekapart lőszereket illeti, nekem valami a muzsikája nekem ennek a dolognak nem tetszik. Mert hogyha volt még a világban 700 ezer darab 152 mm-es lőszer, amit se az amerikaiak, se a britek nem találtak meg, nem vásároltak fel, akkor valakit nem végezte jól a munkáját. Nekem az az érzésem, hogy itt nem kapunk egy teljes információt evel kapcsolatban, hogy mi ez a lőszer, amit a csehek találtak. Nekem valószínűnek tűnik, hogy itt nem csak tűzérségi lőszerekről van szó, hanem egy ilyen francia salát, amiben mindenféle dolog benne lesz, és akkor meg fogjuk majd néhány hét múlva azt fogjuk hallani, hogy igen, van benne 50 ezer tűzérségi lőszer, és van légelhárító lőszer és aknagránátok, és minden is így jött össze a 700 ezeres dolog. Nekem így a 700 ezer darab tűzérségi lőszer, nekem egy kicsit gyanúsnak tűnik ez a szám. Várjuk ki a végét. Nekem kicsit furcsa, hogy 3 év után pont a cseheknek a kreativitására volt szükség, hogy ezt felfedezzék egy pakisztáni raktárban letakarva újságpapírral. Ez arra az amerikaiak nem találták meg előtte, nekem ez egy kicsit furcsa, de várjuk ki a végét a dolognak. De visszatérve a dolog lényegére, ami a kommunikációt illeti, a kommunikáció fegyver, nem minden propaganda. A kommunikáció fegyver, és az elrettentésnek a része a kommunikáció is, és egy háborút is ki lehet robbantani nem jól kibért kommunikációval. És nem alaptalanul aggódnak az amerikaiak ezek miatt a dolgok miatt. És az, hogy közben az oroszok nyomják a propagandájukat, a csövön kifér, ez ki a fenét érdekel a dologos, bocsánat a kifejezésért. Vannak, akik el vannak esve a Simplicius-tól, meg Big Sarge-tól, meg ezektől a nagy influencerektől az orosz médiában. Én látom, hogy néha hozzászólnak a közel-keleti helyzethez is, és ebben csak azt tudom mondani, ha ennyire értenek az oroszországi helyzethez, amennyire a közel-keleti helyzethez értenek, akkor kár volt minden 5 dolláros, amit a Substack-en fizettünk az előfizetésre, hogy ezeket a figurákat kövessük. Tehát ez, ami az orosz propagandát illeti. Van közöttük pár igen, angolul szépen beszélő, de ingatag tudás alapon álló influencer is ebben az orosz influencer világban, mondjuk úgy.
Vegyük még be a lengyeleket ebbe a körbe, méghozzá azért, mert a lengyel külügyminiszter a németeket figyelmeztette, hogy az oroszok Berlinre is lőhetnek. Anton, átadnám neked akkor a szót.
Hát hogy mondjam, de az oroszok bárkire lőhetnek, tehát ebben nincs semmilyen titok.
Csak fognak-e?
A hidegháború óta az egy, hogy mondjam, egy valós élethelyzet sokak számára. Ezt szolgálja az a nukleáris védőernyő, mondjuk, ami Európában van. Tehát vannak lépések, ellenlépések, vannak veszélyek és kockázatok. Az, hogy ezeknek mi a valószínűsége, az ugye megint csak egy másik kérdés. Tehát az, hogy nem tudom, Oroszország csapást mérne egy ilyen helyzetben a német fővárosra, vagy bármelyik német városra, ez mondjuk úgy, hogy ugyanaz a fantázia kategória jelenleg, mint a francia idegen légiósok partra szállása a
ugye,
következő
bocsánat, a
hetekben
lengyel külügyminiszter
Odesszában.
Pont ezzel akarta meggyőzni a németeket, hogy a Taurus rakétákat adják oda.
Hát, hogyha ez a cél, akkor pont ellentétes a szándéka, vagy nem tudom, hiszen a Taurus rakéták oda nem adásának az egyik oka, hogy ugye a német stratégiai készletek alapját képezik, ugye 600 Taurus rakétáról van szó, és pont egy esetleges háború, egy esetleges megtámadás esetén, hát talán nem árulok el nagy titkot, hogy például a Kaliningrád az megcélozható ilyen Taurus rakétákkal, hogy ezeknek ilyen bunkerátvívő képessége van feltételezhetően, Kaliningrádban pedig orosz nukleáris fegyverek vannak, tehát Németországnak ezekre a rakétákra szüksége van az európai régió védelme szempontjából. Hogyha ezeket a rakétákat akár csak kisebb mennyiségben is átadnák, akkor azzal, hát ha nem is lehetetlenülne el, de nyilván csorbát szenvedne az európai biztonsági rendszer. És azért van ekkora mennyiség ezekből a rakétákból, azért gyártottak annyit, és annyi van készleten, mert a döntéshozók akkor azt a döntést hozták, vagy azokat a számításokat végezték, hogy ennyi rakétára van szükség ahhoz, hogy a németek saját magukat és Európát bevédjék. Tehát, hogyha a lengyel külügyminiszternek egyébként az lett volna a célja, hogy ezzel a fajta riogatással a németeket rávegye a Taurus rakéták átadására, akkor az inkább pont ellentétes célokat szolgál.
Egy republikánus szenátor viszont arról beszélt, hogy hitelre kellene Ukrajnának fegyvert adni az Egyesült Államok részéről, mert hogy láthatóan meghalt az a próbálkozás, hogy nem hitelre, hanem támogatásként adnak, legalábbis úgy néz ki, hogy az elnök választásig ez nem valósult meg. Erről többször beszéltünk, de hagyd tegyek fel akkor egy provokatív kérdést nektek, és akkor Robert kérlek, hogy reagálj el először, aztán Antonnak is átadjuk a szót. Méghozzá arra a provokatív kérdésem, hogy akkor az Egyesült Államok tulajdonképpen magára hagyta Ukrajnát?
Én nem gondolom, hogy az Egyesült Államok magára hagyta volna Ukrajnát. Én úgy gondolom, hogy van itt egy érdekes történelmi párhuzam. A spanyol polgárháború alatt a náci Németország és Mussolini Olaszországa mindent megadott a frankóéknak, pénzt, paripát, fegyvert, hitelre, semmi probléma nélkül. A szovjet fél így kezdte ezt a háborút a köztársasági Spanyolországgal szemben, és mikor látták, hogy több kettőnél látták, hogy az irány nem túlságosan pozitív, akkor azt mondták a spanyol köztársaságiaknak, hogy mindent, amit kapnak, minden hadianyag, aranyban kell fizetniük érte. És gyakorlatilag a sztálini Szovjetunió elszipózta a köztársasági Spanyolországnak az egész aranytartalékát, gyakorlatilag kifosztották Spanyolországot, ezért a haditechnikai támogatásért cserébe, hogy még egy évig húzzák ezt a háborút frankóék ellen. És nekem ez a fajta változás, erre aszociálok, most nem akarok történelmi pár, nem azt mondom, hogy Lindsey Graham Stalinnak a megfelelője lenne, vagy az amerikai kormány, nem ezt mondom, csupán azt mondom, hogy mikor egy nagyhatalom azt látja, hogy a befektetése hosszú távon nem fog megtérülni, akkor megpróbálja rövid távon besöpörni a hasznát, és én ezt látom, ezt a fajta változást látom Ukrajnával kapcsolatban is. Tehát van itt egy történelmi esettanulmány, történelmi párhuzam, ez az egyik dolog. És a másik dolog pedig az, amiről az előbb beszéltem, hogy az Egyesült Államokban van egy egyre növekvő NATO-szkeptikus tábor, nem csak NATO-szkeptikus, hanem az a tábor, amelyik, nevezzük őket izolacionistáknak, főleg az amerikai szélső jobb oldal, látjuk őket minden nap a médiában, kritizáltam is őket többször, és ők kint szeretnék látni az Egyesült Államokat a NATO-n belül. És én azt hiszem, hogy ez a fajta politika ezeket célozza meg, azt csugálja feléjük, hogy mi nem vagyunk palimadarak, nem fogjuk szórni az adófizetőink pénzét, minden egy kőkemény üzleti befektetés, és az eredmény ugyanaz. Tehát teljesen mellékes, hogy mi az indíték, Az eredménye az is. Gyakorlatilag az Egyesült Államok fokozatosan magára hagyja Ukrajnát ezekben ezekkel az apró lépésekkel, a 100 apró vágással ölik meg az ukrán támogatást, mondjuk úgy.
Anton, te hogy látod ezt a
hát, ahogy beszéltünk róla korábban, az, hogy mi az Egyesült Államok következő stratégiája Ukrajnával szemben, azt valószínűleg csak 2024 végén fogjuk megtudni az amerikai elnökválasztásokat követően. Jelenleg minden, ami történik, az elsősorban az elnökválasztási versenynek szól, és nehéz ebből bármit, mondjuk úgy, bármilyen messze menő következtetéseket tenni. Ugye ugyanebben a pillanatban, miközben az Egyesült Államok nem tudja megszavazni ezt a 61 milliárd dolláros csomagot, a Joe Biden biztonsági tanácsadója, Jake Sullivan tegnap egy ilyen hirtelen vizitre érkezett Kijevbe, és ott megerősítette, vagy próbálta legalábbis megerősíteni azt, hogy az Egyesült Államok egyébként Ukrajna mellett áll, és ott azt mondta, hogy az Egyesült Államok Joe Biden, hát ha nem is garantálja, de hogy mindent megtesz azért, hogy a közeljövőben megszavazzák ezt a csomagot, és hogy egyébként az ő véleménye szerint meg fogják szavazni ezt a csomagot. Nyilván itt semmiféle garancia nincs, de hogy próbálják demonstrálni egyébként, hogy továbbra is mindenben Ukrajna mellett állnak. A hitelekről annyit, hogy Ukrajna Európától is, az európai támogatásnak egy jelentős része hitelformájában érkezik Ukrajnában. Ezeket nem most kell visszafizetnie, hanem majd egyszer. Az eddigi, hát hogy mondjuk, talán az Ukrajnának adott hitelek a legmagasabb, a leghosszabb visszafizetési időszakkal rendelkeznek. Legközelebb 25-30 évvel később kell kezdeniük törleszteni ezeket a hiteleket, és az Egyesült Államok esetében is, hogyha valóban ez lesz a jövőbeli konstrukció, akkor ez nem azonnali visszafizetésről, nem azonnali visszafizetésről szólna, hanem majd, ha Ukrajnában véget ér a háború, és megindul az újjáépítés útján, akkor majd valamennyit törleszteniük kell. Abszolút el tudom képzelni egyébként ezt a forgatókönyvet, hiszen miközben a háború elején egy ilyen rövidtávú stratégia dominált, hogy most kell mindent megadni Ukrajnának, hogy túlélje a háborút, hogy szuverén és független maradjon. Ez ugye sikerült, tehát Oroszország nem volt képes elfoglalni Kijevet, nem volt képes leváltani az ukrán kormányt, nem volt képes egy bábállamot csinálni Ukrajnába. Tehát jelenleg nem itt tartunk, most pedig egy hosszú távú stratégiára van szükség, és teljesen egyértelmű, hogy egyébként töménytelen mennyiségben csak úgy nem fognak sem az európai államok, sem az Egyesült Államok pénzt adni Ukrajnának hosszú távon, ezt egyszer majd vissza kell fizetni. Emlékeztetem egyébként a minket hallgatókat, nézőket, hogy a II. Világháború utáni Marshall plannek is, a Marshall tervnek is egy része az ugyancsak hitelek formájában irányult Európában. Nagy része egyébként vissza nem térítendő volt, de egy része hitelek formájában volt, és ezeket az európai országoknak nagyon kedvező hitelek formájában egyszer majd vissza kellett fizetni, és ha jól tudom, vissza is fizették.
István, szabad egy poént?
Parancsolj! Azt mindig.
Egész rövid point, ez amikor hallom ezt a Blinken meg Sullivant, ez kicsit olyan, mint az operettek könyvét olvasnám, és egy ilyen angol operettnek a két szerzőjéről lenne szó. Az utóbbi hónapokban volt 6 vagy 7 látogatásunk ettől a két operett szerzőtől, és soha semmi jó nem jött ki belőle, szóval én azt hiszem, hogy csupán a tény, hogy a Blinken Sullivan szerzői kettős egyik tagja, vagy mind a ketten meglátogatnak egy országot, az nem feltétlenül egy pozitív fejlemény, ezt első kézből, erről első kézből tanúskodhatok, de ezt csak a poén kedvéért jegyeztem meg.
Hát meglátjuk, hogy Ukrajnára milyen hatással lesz. Viszont Antonnak hadd gratuláljunk, mert ő nagyon pontosan előrejelezte az orosz elnök választásnak az eredményét. Azt a múlt héten mondtad, hogy 80% fölötti eredményre számít az, bevált. Nem tudom, hogy számítottál-e Anton arra, hogy ennyire beválik, hogy 88%-os.
Ennyire nem, én inkább egy ilyen 83% környékére vártam az eredményt. Azért is voltam ennyire magabiztos, mert maga Kreml jelezte előre, hogy Putyin arra számít, vagy Putyin abban bízik, nyilván ez egy ilyen nyílt üzenet, hogy 80% feletti eredményt ér el, 70% feletti részvételi aránya.
Bizonyára Putyint is meglepte a jó eredmény.
Miután a számokat ismertették, nem volt más dolga a helyi regionális vezetőknek, hogy biztosítsák ezeket az eredményeket, és a helyi regionális vezetők azon versenyeztek, hogy hogyan tudják biztosítani ezeket az eredményeket. Ugye a részvételi arány tekintve 77%-on zártak, és Putyinnak is az eredménye majdnem 88%-os lett, Putyin elégedette hátradőlhet. Abban nem vagyok biztos egyébként, hogy Putyin, nagyon sokan írják a környezetében, Kreml belső források, hogy Putyin teljesen őszintén hiszi, hogy tényleg ezek valós számok, és a nép mögötte van.
Pont ezt akartam kérdezni egyébként tőled, hogy ő megkapja a valós számokat, tudom, ezt nem elegáns megkérdezni így.
Nem, én azt gondolom, hogy ő teljesen elhiszi azt, hogy ezeket a számokat, hogy ezek valós számok, és a nép tényleg mögötte van. És a választások után volt több cikk, akik ilyen belső Kreml forrásokra hivatkozva kvázi ilyen belső információkat adtak, és azt szerint, mintha kicsit meglepődött volna azon, hogy az újonnan elfogadt, ugye ukrán területeken ilyen magas támogatottságot kapott, ott emlékeztetem a hallgatókat, a hivatalos számok szerint 95% környékén volt az eredmény. Azon kicsit meglepődött, de arról biztosították, hogy annyira szeretik ott is, hogy ezek teljesen reális adatok.
Na, akkor itt egy pillanatra megállunk, és fölteszem majd azt a kérdést, hogy mennyire voltak valósak azok a felvételek, hogy orosz katonák benézegetnek a szavazófülkékbe, amiket itt az interneten láttunk körbejárni. De ezt a Hír FM hallgatóinak jelezzük, hogy megtudhatják erre a választ, de csak akkor, hogyha a Mandinenek a YouTube csatornáját kattintanak, mert a beszélgetésünk ott tovább folytatódik, itt viszont el kell, hogy önöktől köszönjünk. Köszönjük szépen, hogy követtek bennünket. Ez volt a Mandiner Harctér a Hír FM-en ezen a héten. Robert C. Castellel, Benda Zseszki Antona és a házigazdával Pulca Istvánnal, kövessenek minket, folytatjuk viszont hallásra. És akkor Anton, kérdezek is rögtön tőled újra, hogy terjedt ez a videó, hogy orosz katonák Kalasnyikovval bekukucskálnak itt a szavazó fülkékbe, és biztosítják a választásnak a zavartalanságát. Ez mennyire, mennyire volt valós, és ha valós volt, akkor mit csináltak ők tulajdonképpen?
Az, hogy csak egy ilyen videó volt, az azt jelenti, hogy egyébként sikerült megakadályozni azt, hogy ilyen kormánykritikus megfigyelők részt vegyenek a választásokon. Ugye független megfigyelők most először nem vettek részt. Fogadatosan rosszabbodott a helyzet a független megfigyelők számára. Most sem az ENSZ, sem az EBSZ nem tudott küldeni megfigyelőket, tehát gyakorlatilag a kormánypárt, a rendszerpártok és a helyi regionális hatóságoknak a megfigyelői vettek részt a választásokon.
És nem is tudjuk, hogy jobbikosok küldtek-e most megfigyelőket?
Azt nem tudjuk. Ahogy igen, hogy korábban a Donbaszban 2014 után részt vettek a párt képviselői, most nem tudjuk, hogy ebben az esetben eljöttek-e vagy nem. Minden esetre így, hogy nem volt független megfigyelő, nagyon kicsi volt az esély annak, hogy ezeket a fajta csalásokat megfelelően dokumentálják. Az orosz csatornákon rengeteg beszámoló érkezett szavazóktól, akik azt mondták, hogy rengeteg volt a visszaélés, figyelték, hogy mit szavaznak. Ugye nem tudom, hogy a nézők tudják, vagy emlékeznek-e, hát én szerencsére szovjet korszakban nem éltem Magyarországon, Oroszországban sem, de ugye alapvetően ott a szavazás úgy zajlott, hogy egy jelölt volt. Volt hivatalos alkotmány szerint, hogy a titkos szavazással történt, volt szavazófülke, de alapvetően gyanús volt, hogyha az ember bement a szavazófülkébe, és azt igazából az számított jónak, hogyha ott rögtön behúzta a megfelelő X-et, és a bizottság előtt bedobta a szavazatát ugye az urnába. Na most hasonló irányba
akkor
haladnak.
Akkor megbízható káder, ugye? Vagy elvtárs, vagy nem tudom,
hogy mondjam. Így van. Akkor biztosan minden oké vele. Most hasonló irányba ugye vonul Oroszország is, a rendőrök és a katonák is figyelték nagyon sok helyen, hogy a szavazó polgár mit x-el be, és onnan is tudjuk, hogy ezek valós esetek voltak, nem felnagyított esetek, mert hogy több büntető eljárás indult azok ellen, akik úgynevezett, tehát diszkreditálták az orosz hadsereget. Ugye 2022 után született egy olyan rendelet Oroszországban, hogy azok, akik úgynevezett álhíreket terjesztenek az orosz hadseregről, tehát mondjuk békét akarnak, azok börtön, akár 15 évig terjedő börtönbüntetést kapnak. Nos, az orosz alkotmány továbbra is biztosítja elvileg a szavazásnak a titkosságát, és azt, hogy egyébként a szavazó fülkében az orosz állampolgár bármit megtehet a szavazó lappal, ha akarja, akkor érvényteleníti, ha akarja, akkor firkál rá, csak akkor ugye nem számít érvényes szavazatnak. Ezt elvileg semmilyen büntető eljárás nem kellene, hogy
terhelje. Csak valaki rányít egy kalasnyikovval.
És így van, és a büntetőeljárások onnan indultak, hogy a rendőrök vagy a katonák észrevették, hogy az adott jelölt a lapra mondjuk ráírta a nem a háborúra nevet, vagy hülye Putyin,
vagy Navalnyi.
Vagy Navalnyi nevét írt rá, és ezekből az esetekből, ami ugye elvileg titkos módon kell, hogy történjen, hogy ő mit ír rá, ezekből büntetőeljárások indultak Oroszországban. És a bíróság ezeket befogadta, tehát nem csak, hogy elindították, hanem akár valódi börtönbüntetésre számíthatnak azok, akiktől kilesték, hogy éppen mit dobott be. Volt egy ilyen komikus eset is, hogy a rendőr látta, hogy valami gyanúsat írt rá a szavazópolgár a lapra, de olyan gyorsan történt a ráírás és a bedobás, hogy nem tudta ellenőrizni, és azért azt követelte a bizottság elnökétől, hogy nyissa ki az urnát, és vizsgálja ki az összes bedobott szavazólap közül, hogy melyek azok, akiket esetleg az elmúlt időszakban ott járt emberek dobhatták be, de ezt végül is a bizottság elnöke nem hagyta, mert akkor arra az időre teljesen leállt volna a szavazás, ami ugye esetleg nem biztosította volna a megfelelő.
Na, milyen jól működ a demokrácia.
Így van.
Nem, kritika nem érheti őket. Mondjuk egy 88%-os eredmény lehet, hogy Észak-Koreában már nagy problémát jelentene ott. Milyen demokratikus az orosz rendszer ehhez képest?
Nézd, egyébként csak, hogy párhuzamba állítsam, a közép-ázsiai autokratikus rendszerek működnek így. Tehát egyébként az Észak-Koreában nagyon hasonló szinten lévő Tadzsikisztánban, vagy Türkmenisztánban, ahogy a konkrétan diktatúra működik, nincs sajtószabadság, nincsenek pártok, tehát ott a helyi államfők ilyen 89-90% körüli eredményeket kapnak. Most Oroszország ugyanezt a szintet közelítette meg ezzel a választási eredménnyel.
De még nem érte el Putyin, úgyhogy van még hova fejlődniük, vagy lecsúszniuk, ezt mindenki döntse el maga. Na de nekem lenne egy kérdésem a választással, és akkor Robert hozzád fordulnék, és nem is a választási a működésével kapcsolatban, hanem a következményeivel kapcsolatban. Antonit megelőlegezte már azt, hogy Putyin egy ilyen plusz felhatalmazásként tekint erre a mostani választásra. Szerinted hoz valamilyen változást az ukrajnai háborúban, meg az egész geopolitikai mozgásában Oroszországnak az, hogy Putyin most 88%-kal újra elnök lehet?
Azt hiszem, hogy az egész választás az nem egy geopolitikai esemény volt, hanem csak egy dátum. Gyakorlatilag nem gondolom, hogy valaki különösebb feszültségbe volt, különösebb lelki feszültséget érzett a kimenettel kapcsolatban, és gyakorlatilag ezt a kérdést már megválaszoltuk messze a választások előtt, mert pontosan tudtuk, hogy mi a válasz. Amit látunk, Oroszországnak három fő lehetősége van. Az egyik lehetőség tovább folytatni a háborút ebben a ritmussal, ahogy eddig folytatta, lassan felőrölni Ukrajnát. Ennek a veszélye az, hogy előbb-utóbb a nyugat felzárkózik. A nyugati felzárkózhat pontosabban. Nem szükségszerű, hogy felzárkózzon, de felzárkózhat. A nyugati hadipar, a nyugati hadseregek méretét lehet növelni ez alatt az idő alatt. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy kevésbé attraktívabb forgatókönyv Oroszország számára egy ilyen hosszú távú felörlő háborút folytatni ezzel az újonnan megszerzett legitimitással, mondjuk úgy, legalábbis az orosz elnök szemében. A másik lehetőség az a tárgyalóasztalhoz folyamodni, tehát azt is lehet mondani, hogy most Putyin elég biztos lehet a dolgában, biztos lehet a hazai támogatásban ahhoz, hogy egy tűzszüneti tárgyalást kezdeményezzen, most, hogy megkapta a mandátumot erre, tehát politikailag erre egy szélesebb bázisa van. És a harmadik, és talán a legvalószínűbb, legalábbis az én szememben forgatókönyv, az, hogy rá fognak kapcsolni a sebességre. Tehát én azt hiszem, hogy Oroszországnak most megnyílt egy ablak Oroszország előtt. Egyrészt látjuk, van egy lépés előnyben van az amerikai választások előtt, az orosz választások már lezajlottak, az amerikai választások, amik meglehetősen lebénítják az Egyesült Államokat, még előttünk vannak. Az orosz hadipar már teljes gőzzel működik, a nyugati hadipar még nem működik teljes gőzzel. Tehát látjuk, hogy kinyílt egy ilyen ablak, amelyik szépen lassan becsukódik, és én azt hiszem, hogy Putyin ki fogja használni ezt az ablakot úgy politikailag, mint katonailag, hogy további előnyökre tegyen szert, hogy mekkorák lesznek ezek az előnyök, hogy további méterekben fognak előre haladni, vagy egész drámai dolgokat fogunk látni, az majd a harctéren dől el.
Akkor hadd dobjak be, Robert, még egy változót ebbe, ez pedig az Európai Unió. Macron-Scholz-Tusk találkozó után vagyunk, ezt részben a Stratéga című műsorban megbeszéltük már a héten, úgyhogy akit érdekel Robertnek a véleménye, ott kattintson át a keddi beszélgetésünkre. Viszont egy eurós csúcs találkozó előtt is vagyunk, ami jelentős részben Ukrajnáról fog szólni, és úgy tűnik, hogy az Európai Uniós tagállamok egy része nagyon komolyan készül arra, hogy akkor átvállal még több fegyverszállítást, még több támogatást, még több segítséget Ukrajnának. Változtat szerinted ez a dolgoknak a menetén? Mert ha jól látom, meg jól emlékszem, amit mondtatok, továbbra is Oroszország tűnik jelenleg úgy, hogy fölényben van.
Én úgy gondolom, hogy mikor üresek a raktárak, és gyakorlatilag már Európa odaadta azt, amit odaadhatott, akkor teljesen mindegy, hogy milyen bizottságokat hozunk össze, milyen konferenciákat tartunk, hogy a Weimari háromszöget, a Bonni négyszöget, vagy a luxemburgi ötszöget fogjuk létrehozni. Tehát ezek nagy szavak, egyszerűen rúzsozzuk a disznót, ahogy mondják, mikor nincs, akkor nincs. És erre mondják azt, elnézést kérek, itt van egy kis zaj, szeretnék egy parafrázissal élni, ahogy a feministák mondták régen, hogy a nemnek melyik részét nem értetted. Most szeretném föltenni a kérdést, a nincsnek melyik részét nem érted. Tehát az Európai Unió irodáiban, az ottani nyomtatógépekben igen nehéz 155 mm-es gránátokat kinyomtatni, de nyilatkozatokat ki lehet nyomtatni, meg szerződéseket ki lehet nyomtatni, és további papírvarást lehet gyakorolni, semmi probléma, de a lényegen ez nem változtat. Ez az első dolog. A második dolog, én azt hiszem, hogy Európának egy óriási dilemma, Európa közeledik egy óriási dilemma felé, és Nagy-Britannia volt ebben a dilemmában 1940-ben. A Franciaország a bukás szélén táncolt, akkor föltevődött a kérdés, hogy most tényleg odaadjuk ki a legutolsó Spitfire vadászrepülőgépünket, vagy a legutolsó Hurrikánt, hogy megpróbáljuk megmenteni Franciaországot, vagy pedig, hogyha odaadjuk, akkor esetleg ezek a gépek buknak velük együtt, és akkor ott maradunk mesztelenül, vagy pedig megtartjuk magunknak ezeket az eszközöket. És szerintem Európa igen hamar fog közeledni ehhez a dilemmához, mikor igen komolyan el kell gondolkodni azon, hogy az, hogy Szlovákia odaadja a teljes légvédelmét, vagy Dánia odaadja a teljes tűzérségét Ukrajnának, ez most erősíti Európát, vagy pedig meggyengíti Európát. Tehát ez egy dilemma, erre nem tudom még a választ, de én azt hiszem, hogy egyre többet fogunk tűnődni ezen a dilemmán.
Anton, te mit vársz a már hamarosan kezdődő Európai Uniós csúcs találkozótól?
Hát egyrészt még gyorsan egy reakció a Putyin utáni intézkedésekre, amit Robert mondott. Ott szinte tökéletesen egyetértünk, én is azt a forgatókönyvet tartom valószínűnek, hogy inkább bekeményít Vladimir Putyin, és próbálja kihasználni ezt időablakot, amit mi is látjuk, mi is felismerjük, valószínűleg az oroszok is felismerik, és valószínűleg az európai vezetők is ugyanúgy felismerik, hogy itt valóban van egy olyan időablak, ami az európai parlamenti választásokból, az amerikai elnökválasztásokból, és a jelenleg kialakult ukrán tűzérségi lőszerhiányból fakad. És itt azért összekapcsolnám ezt a helyzetet, ugye a beszélgetésük elején vizsgált Macron beszédekkel, tehát azt gondolom, hogy Macron beszédei egyébként ennek is szólnak. Tehát ugye Macron azért próbálja ezt a fajta stratégiai bizonytalanságot kialakítani Oroszországban, mert vélhetően az európai döntéshozók és a francia döntéshozók is arra számítanak, hogy Oroszország eszkalációra készül. Ha pedig eszkalációra készül, akkor valamit oda kell tenni az asztalra, hogy legalábbis megpróbálják megakadályozni, hogy ez az eszkaláció megtörténjen, vagy felpörögjön. Hogy ez mennyire jó irány, vagy nem jó irány, vagy mi lesz ebből, ezt nyilván csak utólag tudjuk megítélni. Segítette, vagy pont ellenkező hatást ért el, ezt a jelenlegi formában nehéz megmondani. Az oroszok elhiszik-e azt, hogy a franciák mondjuk komolyan gondolják ezeket a fenyegetéseket, vagy sem. Ami az Európai Uniós csúcsot illeti, és Ukrajna támogatását illeti, én azt gondolom, hogy itt is ez abszolút kapcsolatban van a jelenlegi fejleményekkel és az orosz választásokkal. Mivel Oroszország vélhetően megpróbálja kihasználni a jelenleg kialakult helyzetet, az európai döntéshozóknak meg kell akadályozni, hogy az megtörténjen. Az európai védelmi ipar nem pörgött föl, vannak jelek arra, hogy a helyzet jobb lesz mondjuk a jövő évben. Itt időre van szükség, jövőre ugyancsak megoldódhat annak a kérdése, hogy mi lesz az amerikai támogatással. Tehát ezek olyan tényezők, amelyeket csak perspektívában fogjuk látni valamikor később, viszont most azonnal kell valami, ami segítheti az ukránok helyzetén. De az, hogy van még a tarsolyban lehetőség, nem csak üres nyilatkozatok, az például pont a korábban tárgyalt cseh példa mutatja, hogy Csehországnak a jelek szerint ugye sikerült összehozni azt a 700 000 tüzérségi lőszert. Vélhetően olyan partnerekből, tehát azért sem beszélnek róla annyira részletesen, mert olyan partnerekről van szó, amelyek egyébként nem akarnak rossz viszonyba kerülni Oroszországgal, amelyek eddig ugye nyíltan nem álltak be ebbe az Ukrajna mögött álló nyugati blokkba, hogy 52 országról beszélünk, akik szankciók által és vagy katonai eszközökkel, pénzügyi támogatással nyíltan támogatják Ukrajnát. Tehát vélhetően a cseh projekt mögött mondjuk olyan arab országok állhatnak, vagy nem csak arab országok, amelyek nem akarják nyíltan szétkürtülni, hogy ők fegyvereket küldenek Ukrajnába, de a jelek szerint ez a fajta projekt mégiscsak sikerrel járhatott a cseheknek. Csak hogy perspektívába állítsam, ugye Ukrajnának éves szinten 1,5 millió tüzérségi lőszerre van szüksége. Most a cseh projektből ennek a fele, majdnem a fele összejön. Ugye emellett az Európai Uniónak márciusig sikerült 500 000 tüzérségi lőszert leszállítani Ukrajnának, és emellett pedig mintegy
1 milliót vállaltak márciusig, és most azt hiszem pont az EU-nak
1 milliót vállaltak, ennek a felét sikerült megoldani.
A témája lesz, hogy a másik felét az év végéig leszállítsák. Bocsánat, Anton, hogy
így van, és még annyi, hogy Ukrajnában még ugye 300 000 lőszert, tüzérségi lőszert maguk tudnak gyártani. Tehát ezzel, ha valóban igaz, hogy a cseheknek sikerült ez a tüzérségi projekt, akkor ezzel mondjuk úgy, hogy a jövő év elejéig megvan az a, vagy meg lesz az a tüzérségi igény, amire az ukránoknak szüksége van a fronton.
Robert, van még egy kb. 2 percünk erre elkülönített, vagy erre szánt műsoridőnkből. Felsorolnék gyorsan neked 3 vagy 4 hírt, kérlek, hogy röviden reagálj ezekre, amennyire tudsz röviden. Az első, az amerikai külügyminiszter szerint Gáza teljes lakossága élelmiszer hiánnyal küzd. A második, az ENSZ emberi jogi főbiztosa is háborús bűnnek tartja Gáza halálra éheztetését, ez idézet volt. Akkor a következő hír, Anthony Blinken szerint egyre közelebb a megállapodás Izrael és a Hamász között, ez egy egészen friss hír, itt a műsorfelvételünk időpontjában jelent meg, és előtte pedig egy félnapos hír, a Hamász szerint Izrael elutasította a javaslatokat a fogoly cserére és a tűzszünetre. Képbe tudnál-e bennünket gyorsan itt a műsor végén hozni, hogy most hol is tartunk, mi is történik?
Igen, szerintem ennek az ENSZ gazembernek a megnyilvánulását nyugodtan le lehet venni az asztalról, tehát ez egy terrortámogató politikai megnyilvánulás. Igen, tehát ne felejtsük el, egy olyan szervezetről van szó, amelyik gyakorlatilag a Hamásznak a fiókjává vált. Láttuk az ONU-nak a tisztviselőit, aktívan részt vettek a nemi erőszakban, a gyerekek megölésében, az elrablásban, tanárok, meg orvosok, mind az ONU-nak az alkalmazottai, ugyanakkor Fusiban a Hamásznak dolgozott dolgoztak, mint magasrangú terroristák. Tehát ez, erről a szervezetről van szó, én azt hiszem, erre nem is érdemes erre több időt pazarolni ezekre a figurákra. Ez egy. Kettő, ami a humanitárius helyzetet illeti Gázában, én úgy gondolom, hogy a probléma nem az abszolút hiánya az élelmiszernek, hanem az élelmiszer elosztással van probléma. Miért van probléma az élelmiszer elosztással? Azért, mert a harcok befagytak tulajdonképpen, nem sikerült egy katonai döntést kicsikarni, és ebben az interregnumban nincs egy kompetens civil hatalom, amelyik tud gondoskodni a civil lakosságról. És azok, akik ezt a patthelyzetet akarják elnyújtani, azok pont erre ítélik a civil lakosságot. Tehát ez az ok. Tehát az teljesen elképzelhető forgatókönyv lehet a civil lakosság szempontjából, egy ideális forgatókönyv, ha Hamas nyeri meg a háborút, és Izrael nem lesz ott, vagy ha Izrael nyeri meg a háborút, és a Hamas nem lesz ott, de a legrosszabb a civil lakosság szempontjából ez az interregnum, mikor nincs semmilyen civil hatóság, amelyik gondoskodik a civil lakosságról. Kettő. Három. Izrael levegőn, földön és a szárazföldön és a tengeren keresztül próbál segélyt szállítani a gázai övezetbe. Látjuk azt, hogy ezeket a rejtőernyős ledobásokat, amik nyilvánvaló, hogy Izraellel koordinálták őket, látjuk a vízvezetékeket, amiket Izrael lefektetett Gázába. Több mint 100 teherautó megy be minden nap, szállít be segélyt minden nap Gázába. Izrael épített egy mólót, aminél már kikötött egy emírségekbeli hajó 200 tonna élelmiszert hozva. Tehát Izrael pontosan tudja azt, hogy ahhoz, hogy meg tudja nyerni a katonai részét ennek a hadjáratnak, meg kell nyerni először is a humanitárius erőfeszítést, mert különben a nemzetközi közösség megállítja ezt a háborút. A Hamas szempontjából az egyetlen dolog, ami megmentheti őket, az ez a fajta a humanitárius katasztrófának a kialakulása, vagy annak a látszata, ez az egyetlen dolog, ami meg tudja állítani az izraeli hadsereget. Tehát ez, ami a humanitárius dolgot illeti. Ami a TUSZ egyezményt illeti, vannak tárgyalások Dohában, valószínűleg hosszú tárgyalások lesznek, hogyha a Hamas nem fogja az álláspontját rugalmasabbá tenni, akkor a tárgyalások kudarcot fognak vallani, és látjuk azt, hogy ameddig az Egyesült Államok csak Izraelre gyakorol nyomást, és nem gyakorol nyomást a Hamaszra, ameddig nincs katonai nyomás a Hamaszon, addig nincs egyezmény. Amikor volt katonai nyomás a Hamaszon a háború első szakaszában, nagyon gyorsan összejött egy egyezmény. Tehát így működnek a dolgok, és teljesen mellékes, hogy mi az a média narratíva, az egymásnak ellentmondó média narratívák, amiket a Guardian és a New York Times között szőnek, ezek a tények a terepen, ezekkel kell tisztában lenni. Lehet, hogy ezek kellemetlen tények, de ez van.
Robertnek van egy elég sarkos véleménye az ENSZ-el kapcsolatban, amire időnk már nincs, hogy megvitassuk, de lehet, hogy majd egy későbbi adásban akkor erről is nyithatnánk egy közös
István, csak egyetlen egy szót, én nem az egész... István, csak egyetlen egy szót, én nem az egész ENSZ-re gondoltam, hanem az UNRWA-ra és az UNRWA-t támogató körökre az ENSZ-en belül. Tehát én nem akarok az egész szervezet fölött pálcát törni. Azt, hogy az egész szervezet egy diszfunkcionális szervezet, amit már rég föl kellett volna osztatni, ez egy más tészta. De ez az elítélő dolgok, amiket mondtam, specifikusan az UNRWA-ról, meg erről a holdudvarról szólnak, ezek az emberjogi buzgomócsingokról, gyakorlatilag semmit nem tettek a gázaiak jogaiért ezzel a Hamas diktatúra alatt, mikor melegeket dobtak le a 8. emeletről, és a nőket bugyolálták be csadorba, meg ilyen hülyeségekbe, tehát semmit nem tettek az emberi jogokért, az emberek jogaiért Gázában. Most hirtelen megmozdultak, hogy megmentsék a kedvenc terrorszervezetüket. Tehát nekik szólt ez a kritika.
Na csak pálcát törtél az ENSZ fölött is, de akkor lehet, hogy majd egy következő adásban ezt kibonthatnánk. A mainak viszont sajnos most vége van. Nagyon szépen köszönöm Robert C. Kastelnek és Ben Darzsevszky Antonnak, hogy itt voltak velünk, és köszönjük szépen a Mandiner nézőinek és hallgatóinak, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a Harctér, búcsúzik a házigazda, Pucza Istvánt látták, hallották, viszont látásra, viszont halásra, jövő héten jövünk.